Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez egy rendkívüli ezer arc, hiszen Székesfehérvárot kerül sor a Lions Club Vagyok rendezvényének egyik programjaként. És már is bemutatom első vendégünket, Kaiser Lászlót, a Hungarobox kiadó vezetőjét.
Enyém a szó.
Mindjárt megkapod a szót. A kérdésem hozzád elsőként az, hogy egy kicsit jobban megismerjenek, hogy ugye te egyáltalán nem mint kiadóvezető születtél, jöttél a világra, hanem egy kicsit kacskaringos út vezetett odáig, tehát előzetesen egy pár szót mondjál, légy szíves magadról.
Hát nagyon szívesen beszélek a kacskaringokról, bár nincs itt az ügyvédem, hogy itt humorosra vegyem. Hát először is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye, hogy írt a Berzsenyi, hogy nem a sokasság, hanem a lélek tesszük a dolgokat, hogy itt nagyon lelkesen itt vagyunk, és én is örülök, hogy itt lehetek. És hát eleve szívesen jöttem, de különösképpen örömmel jöttem, hogy a Laci hívott meg, aki szerzőnk, házi szerzőnk, ha lehet így mondani. Több könyvét kiadtuk, ugye a kiadó neve, hogy a Laci is fölkonferált, a Hungarobox, ami magyarra lefordítva, mert latin szó, én találtam ki még bő 10 évvel ezelőtt, amikor létrehoztuk a céget, magyar hang, vagyis magyar szerzőket adunk ki elsősorban, mondhatni szinte kizárólag, jobbnál jobb szerzőket, például Remenyik László. Ha esetleg eltérünk és külföldi szerzők irányába nyitunk, akkor olyan rossz vidéki szerzőket adunk ki, mint Dante vagy Puskin magyar fordításával. Nos, hát annyit talán mielőtt rátérnék arra kacskaringóra, hogy hogyan jutottam ide, hogyha nekem jellemeznem kellene önmagamat, mint kiadóvezetőt, ami nagyon szkizofén dolog, mert én szerző is vagyok, meg kiadóvezető is, szerzőként mindent szívesen megjelentetnék, amiben érték van. Kiadóvezetőként meg kell néznem az egésznek a szabadi fogalmatom, a piaci működését, mert előbb-utóbb elszegényednék. De nem is az a lényeg, hanem az, hogyha ezen túlmutatóan, kvázi szellemileg, morálisan kéne jellemeznem, hogy egyáltalán jogom van hozzá a saját tevékenységemet, akkor egykori tanárom jut eszembe, és kicsit csapongva egy kacskaringot megemlítek a kérdésedre válaszolva, hogy én dramaturg szakra jártam a Színvészeti Főiskolára, 79-83 nappali tagozatra, és számos nagy tanár és nagy egyéniség tanított engem, Nemeskülti Istvántól, és soroltam a neveket sokan. Egyik meghatározó tanárom a Nádasdy Kálmán volt, nem tudom ez a név, ez mennyire ismerő, az Operaháznak volt a legendás igazgatója és rendezője, nagy reneszánsz egyéniség volt, és egy éven keresztül faggattuk a professzor urat, hogy ki az a dramaturg, ha már oda jártunk és fölvettek minket, és egy év után annyit mondott, hogy hát gyerekek, itt 50 éves színházi múltam után csak annyit mondhatok, hogy a jó dramaturg a mindenkori rendező barátja. Most ennél többet én sem tudok, hogy a jó kiadóvezető a mindenkori szerzőnek a barátja, hogyha elfogadod ezt a titulust. Tehát ebből következően, hogy a Hungarobox, amely egyébként Betéti Társaság BT, az ilyen Betéti Társaságon túl baráti társaságként is működik. Egy olyan baráti társaságként, akik talán összetartanak, és közel 200 szerzőt adtunk ki, és talán nem is rosszakat, hát adtunk ki szó szerint élő klasszikusokat, Csóri Sándor, Nemeskülti István, Baranyi Ferenc, Temesi Ferenc nevét nem kell bemutatni. Számos első könyves szerzőt adtunk ki, gyerekkönyveket is adtunk ki, van egy természetvédelmi vonulat is. De hát elsősorban valamilyen szellemi közösség köt össze, ami kicsikét az a quintessenciája, vagy a lényege, hogy jóba vagyunk egymással, és segítjük egymást. Akár nagyíró, középíró, kisíró, kisíró nincsen is, ezt nem úgy értettem, hogy valaki nem író van. Osváth Ernő, a Nyugat legendás szerkesztője mondta, hogy vannak nagyírók, és van az irodalom. Tehát az irodalom egészében gondolkodva adunk ki írókat. Ilyenkor eszembe jut egy másik anekdóta, hogy két magyar szerző beszélget egymással, és egyik azt mondja a másiknak, hogy te, én nem szeretem a magyar szerzőket, mert mindegyiknek üldözési mániája van, majd hozzátesz, hogy kivéve nekem, mert engem tényleg üldöznek. Na most minket nem igen üldöznek, azt hiszem, nekem mi szoktuk egymás határidőkkel üldözni, de teljesen más kérdés, az a könyvkiadásnak a, úgyis mondjam, alfája és omegája. De vissza a kacskaringókhoz, hát őspesti vagyok csak 3-4 mondatban magamról. Én nagyon szerettem, szinte betegesen vonzódom és kötődöm Pesthez, de mégis igazat kell adnom Mikszáth Kálmának, aki azt mondta, hogy jó város Pest, csak ne lennének pestiek. Most ebben nagy igazság van, aki végigmegy a körúton, azt hiszem, ez az igazolást, ezt nem kell külön kifejtenem. És hát, mint őspesti, a nyugati környékén lakom egyébként, a Radnóti Miklós utcában, és érdekessége talán az életemnek az, hogy abban a lakásban lakom, ahol megszülettem, ez is a ritka dolog, de nem mondom, egy-két feleséget el kellett távolítani az idők folyamán, azért maradtam a lakásban, jelen pillanatban boldog házasságban élek immáron harmadszor, úgyhogy harmadszor vagyok ifjúházas, nem megvetendő állapot. Azt mondják a okos pszichológusok, hogy meg a statisztikusok, hogy a harmadik házasságok a legsikeresebbek, úgyhogy én rájöttem, hogy hogyan kell jól házasodni, rögtön meg kell kötni a harmadikat, úgyhogy eléggé egyértelmű a dolog. Van egy 11 éves kislányunk, ez a magánélet. Na most, tehát Pestről indítottam, az iskola, ahova jártam, az pont szembe van, legalább 6 métert kell menni, mindig elkéstem, miképpen a 11 éves kislányom is mindig elkésik, úgyhogy apjára ütött, ugye bár amilyen közel vagyunk, annál inkább elkésünk. Aztán később a gimnázium, és elvégeztem a tanárképző főiskolát Szegeden, a Juhász Gyula, vagy ha úgy tetszik, Búcsuló Juhász tanárképző főiskolát, magyar töltem szakon, és utána vettek fel az említett Szimeszti főiskolára. Kétszer voltam nappali szakos diák, ami nagyon-nagyon jó egyébként kétszer diákoskodni. 8 éven keresztül diákoskodtam. Aztán dolgoztam Veszprémbe, és amit így most megemlítek egy-egy kis határállomás az életemből, nem csak azért említem, hogy a Laci kérdésére és örömmel válaszoljak, meg hát nyilván miért ne beszéljek magamról, hanem azért is, hogyha bármilyen ponton, valamilyen szempontból érdekesnek tűnik életemnek azon állomása, amely érdekes, akkor ahhoz kapcsolódhatnak a kérdések. Tehát a főiskola után dramaturg voltam 2 évig a Veszprémi Petőfi Színházban, aztán 2 év után rájöttem, hogy nem túlságosan kifizetődő esténként unikumozni a színészekkel, mert fárasztó is, meg az embernek nem marad ideje, úgyhogy följöttem Pestre, és a szinkronba helyezkedtem el, a régi legendás szinkron Fellegvárába, gondolom a név mindenki számára ismerős, Pannonia Filmstúdió ugyebár, amik rajzosok is voltak ott, meg szinkronosok is, hát legendás rajzos kollégákkal dolgoztunk együtt. Jankovics Marcel, Dargai Attila, Nepp József, ismerős nevek ezek, meg hát ugye a szinkron, a legendás magyar szinkron, és ott voltam 10 esztendőn keresztül, aztán úgy alakult, hogy eljöttem, és egy magáncéget hoztam létre, ez a bizonyos Hungarovox, a Magyar Hang, de nem csak könyvkiadással kezdtünk foglalkozni, hanem van egy magániskolánk, illetve létrehoztunk akkor egy magániskolát, mind a kettő, mind a stúdió, mind a könyvkiadás természetesen működik, kultúrtanfolyamaink vannak, olyan tanfolyamok, hogy felnőtt képzés, könyvszerkesztő tanfolyam, újságíró tanfolyam korábban volt, az most már nincsen, filmszövegfordító, vagyis szinkrondramaturg, könyvszerkesztő, van egy íróiskolánk, és van egy színésziskolánk, olyan tanárkollégák tanítanak egyébként, ha jellemeznem kéne őket, hát nagy neveket mondhatnék, talán mondok is szívesen, mert büszke vagyok, hogy nálunk tanítanak. Van az elcsépelt mondás, gondolom mindenki ismeri, hogy aki nem tudja, azt tanítja. Ugye van egy régi mondás. Most a mi iskolánkban, talán nem hazabeszélés, és nyilván elhiszik, hogyha ezt mondom, akik tanítanak, azok vastagon benne vannak a szakmában, nekem okoz problémát sokszor egyeztetni őket, csak egy-két nevet említve a színészek, mondjuk azok ismertebbek, a Gera Zoltán nevét nem kell bemutatnom, a nagy magyar színészek egyike, aki már szegény beteg és nem tanít, de korábban tanított, vagy Dalos Szilvia, a szinkron királynő egyébként rengeteget szinkronizált, vagy mondhatnám Dinyés József kitűnő dalénekes, és sorolhatnék még jobbnál jobb neveket, írókat, költőket, szerkesztőket, színészeket, rendezőket, vagy a szinkron világánál maradva olyan ismert rendező nevek, mint például Varga T. József, vagy Tomasevics Zorka, vagy Mihály Favri. Mihály ismerősen csengenek egyébként ezek a filmek főcíméből. És akkor ez a cég működik, ott a Radnóti utcában, mert fölül van a lakásunk, alul van a stúdiónk és a kiadót, bérlünk egy helyiséget a földszinten. Megkérdezted, hogy miért nincs jogosítványom, és valaki megkérdezte, nem tudom, hogy merült fel, hogy nincs jogosítványom. Mondtam, hogy nincs értem, hogy legyen, mert beszállok a liftbe, és lemegyek tanítani a földszintre, úgyhogy ebben a relációban nincs sok értelme jogosítványnak lenni. Na mostan tán néhány mondatot a úgymond az írói tevékenységemről, hát írószövetségi tag vagyok, elég hosszú, jó néhány éve, tizenvalahány könyvet báváskodtam eddig fényre. Elsősorban talán verseket írtam, 3 verses kötetem jelent meg, hát antológiában sokszor szerepeltem. Mit mondjak a verseimről? Egyet majd felolvasok a beszédem végén, jó? Az a legegyszerűbb, vagy kettőt. Hát nem kívánom minősíteni a verseimet, írok úgynevezett szabad verset is, amit tudjuk, hogy nincsen, mert annak is van valami, ami összerántja a dolgokat, vagy valami ritmus összerántja, ahogy Arany János mondta, a ritmus olyan valami, amit inkább érezni, mint hallani. Másrészt versém egy részét megzenésítették, egy-két díjat is kaptam, tavaly Olaszországban kaptam egy irodalmi díjat, a Brianza díjnak hívják, ez egy észak-olaszországi díj, finom grappát ittam mellette, Olaszországban finom grappákat készítenek, de nem a dicsekvés jele férte és ne essék, olaszra lefújtották a verseimet, és azt a díjat, amit megkaptam, azt nem tudom, hogy dicsekedjek vagy szégyeljem, nem tudom, mindegy, csak viccelek, nyilván örülök neki. 2 évvel korábban a Kertész Imre kapta meg a Nobel-díjas ember, akit én megmondom őszintén, nem tartok annyira jó írónak, már elnézést kérek ez hozzá, elolvastam ilyen könyv, jó író, jó író, de én nem tartom Nobel-díjasnak, de ez egy teljesen más kérdés. Mert a magyar irodalomban olyan hatalmas érő alkotók vannak itt Sánta Ferenc, vagy Juhász Ferencig, akik legalább olyanok, mint a Kertész Imre. Na mostan még talán annyit, hogy ha már irodalmi tevékenység, hogy 4 életinterjút készítettem, szeretem a beszélgetős műfajt, kettőt említek meg közülük, egyik egy katolikus újságíró, a neve nem ismerős, másik egy régész, neve nem ismerős, viszont egy szinkronos kollega, meg egy szinkronos színész, neve mindenképpen ismerős, a már említett Dalos Szilviával csináltam egy életinterjút, meg a másik egy kitűnő filmszövegfordító kollega, aki műfordító is, ő pár éve meghalt, az idősebb korosztály biztos emlékszik rá, de talán a fiatalabbak is már néha ismétlik a filmeket. Egy szó szerint zseniális fordító volt, remek verbális humorral. Ha kimondom a nevét, akkor gondolom sok emberben visszacseng a név. Úgy hívják, hogy Dr. Hársing Lajos, az úgy messziről rémlik, mert rengeteget fordított még német és francia filmeket. Hát azon kívül írtam opera librettókat is, megjelent egy esszékötetem, megjelent egy tanulmánykötetem, hát körülbelül ez az irodalmi munkásság. Mint mondtam, az Írószövetség tagja vagyok, itt biztos hallották, hogy néha áldás tusakodás van az Írószövetség körül, elsősorban azért, mert nem kap kellő anyagi támogatást. Nekem meglődésem az, és akkor itt rátérek egy kicsit a könyvkiadásra is, hogy az állam sehol a világon, de legkevésbé Európában, és legkevésbé Közép-Kelet-Európában nem vonulhat ki a mecénási szerepből. Tehát értékes dolgokat igenis az államnak kutya kötelességet támogatni, leklégyen az akár a Reményi Klacik könyve, akár a Magyar Állami Operaház, vagy egy magyar film, vagy egy verses könyv. Mostanság eléggé háttérbe szól az állami támogatás, és ez azért baj, mert bármennyire piacgazdaságot építünk, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy néha úgy érzem, hogy piacgarázdaságot építünk, de hát bizonyos jó könyvek azok, és bármilyen művészi produkció, piaci szempontból nézve nem oly kelendő, hogy egy kiadónak, vagy egy színháznak, vagy egy filmgyártónak támogatás nélkül érdemes legyen ugye hát napvilágra hozni. Mert egyszerűen zordó mutatók vannak, például is már könyvkiadásnál is vagyunk, egy statisztikai tényt rögtön tudok rögzíteni, mert ez úgy, ahogy van igaz, már azt szokták mondani, hogy kétfajta statisztika van a ugyebár ami igaz, a másik pedig, amit én hamisítottam, meg van az, hogy kis hazugság, nagy hazugság statisztika, meg csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam, meg sok mindent lehet mondani, de ezek tényleg érvényes könyves mutatók. Egy a lényege, hogy egy kiadó, és akkor tényleg evickéljünk befelé a könyvkiadás vizeibe, egy kiadó, hogyha saját pénzéből jelentett meg egy könyvet, tehát semmiféle támogatást nem kap, akkor ennek a könyvnek el kell menni 1500-1700 példányba. Na most Magyarországon bárki elmegy a könyves, oda látja, hogy milyen, bár érdekes ellentmondás, de milyen könyvdömping van, tehát rengeteg könyv jön ki, de értékesnél értékesebb, szép irodalmi könyvek nem mennek el 1500 példányba. Általános statisztika az is, hogy a könyvkiadás 100% egészének veszem, hát annak kell vennem, másnak nem vettem, logikailag, abból a szép irodalom összesen 15%. Na most, hogyha az irodalom egy aranybánya lenne, akkor nem 15%, hanem 25, 35, 45 vagy 99. Egyszerűen kevésbé olvasnak az emberek, van egy másik szomorú statisztika, hogy egy átlag magyar, nem a gyerekekre gondolok, akiknek nyilván kötelező jelleggel olvasni kell, vagy éppen az ABC-s könyvet tanulják, egy átlag magyar, a felnőtt lakosság tehát átlagosan 15-20 percet tölt el olvasással, viszont 4 órát tölt a tévé előtt. Na most mi azt hiszem mindannyian bizonyos értelemben a Gutenberg galaxisnak a polgárai vagyunk, tehát még azon nőttünk föl, hogy olvasni jó, olvasni kell, akár hangos könyv, akár bármilyen könyv, tehát olvasni jó és olvasni kell, de kétségkívül nem csak egy magyar, hanem egy világjelenség, hogy egyre kevésbé olvasnak az emberek, vagy ha igen, akkor nem irodalmat, mert ha irodalomra vágynak, vagyis fikcióra vágynak, akkor bekapcsolják a tévét és nézik a hülyeséget vagy a brazil sorozatot, egyszerűen ördögi kör, lényeg az, hogy jobbnál jobb magyar szerzők, és nagyon nagy neveket is mondhatnék, csak nem akarok nevekkel dobálózni, maximum néhány száz példányban mennek el a terjesztői hálózaton keresztül. Ezért a könyvkiadást is, meg a kultúrát is az államnak támogatni kell, jól-rosszul, inkább jól, most inkább rosszul támogatják. Egyébként a Laci könyvét is számos alkalommal a kerületi önkormányzat főváros támogatta, ezért is sikerült megjelentetni szép példányszámban, és ezért is sikerült ilyen szép külsővel megjelentetni. Még annyit talán, és kicsikét a Lacit is összevonva, meg a kerületet is összevonva, hát mind a ketten 13. kerületi lakosok vagyunk, ugyebár nem is messze lakunk egymástól, 3 metró megállóra. Érdekessége a kiadónak, hogy a több mint 200 szerzőben gondolkodva, hát a szerzőnek kb. 30%-a, 40%-a angyalföld. Ez vagy így alakult ismerettség, kapcsolat, meg ráadásul a 13. kerületnek az a része, ahol ahol én lakom, meg tágabb sugárban a Ülipót város, ott elég sok íróköltő lakik, tehát Baranyi Ferenctől most sorolhatnék másokat is, úgyhogy van egy ilyen kerületi kötődése is a kiadónak, amit én nyilvánvaló módon örömmel vállalok, miként a szerzőket meg a barátaimat ismer, hogyha az életnek van értelme, akkor nem az elfogulatlanság, hanem az elfogultság. Igenis, merjünk bátran elfogultak lenni a barátainkkal, a szerzőinkkel, legyünk bátran elfogultak a hazánkkal szemben, legyünk elfogultak a kultúrákkal szemben, a családunkkal szemben. Ez a mozgató egyébként, hogy bizonyos érzelmi elfogultság összeköt minket. A kiadót is bizonyos értelemre így próbálom mozgatni és irányítani, ami elsősorban szervezés jelent természetesen, de tanítás is adott esetben, meg hogyha kevesebb egy pénz a könyvre, akkor én beszállok, és én is dolgozom, a nem létező gyűrű nem eszik le az ujjamról. Elég sok könyvbemutatót tartunk, mondhatnám minden könyvünknek tartunk bemutatót, vagy szinte mindnek, ahogy Nagy László mondta, műben az embert megünnepeljék. Úgyhogy érdemes az embert is ünnepelni a műben, meg hát a kultúrát is. Rendszeresen ott vagyunk a Vörösmarty téren, biztos ismerős az a legendás Vörösmarty tér, ahol az ünnepi könyvhetet szokták tartani minden év júniusában, és szerzőinkkel együtt ott vagyunk és dedikálunk. Még talán annyit magamról, hogy újságíróként is tevékenykedtem, egy Petőfi Sándor sajtószabadság díjjal rendelkezem. Szerkeztek egy irodalmi újságot, egy Polisza neve, ez 17-18 év a rendszerváltozás idején jött létre ez az újság, elsősorban irodalmi újság. Ha valaki itt az önök közül esetleg irodalmi ambíciója vannak, akkor várom szeretettel a műveket, mert jól tudom, hogy nem könnyű az első megjelenés, meg hát bizonyos értelemben Magyarországon is, mint mindenütt kapcsolati demokrácia van, de hát hogyha valakinek érvényes műve van, akkor szívesen segítem, hogy esetleg azt is félre lehessen bábáskodni. Hát ennyit gondoltam a kedves Laci dióhéjban. Esetleg egy verset felolvasok, és akkor
most
lezárásképpen
legyen egy vers,
nagyon rövid verseim vannak, megmondom, nem kell megijedni. Jó. Úgyhogy... Jöhet a vers, vagy...
Jöhet a vers, majd utána kérdezök.
Na most, csak meg kell találni a kötetecskémet, ilyen kis... Hát nem is tudom, mennyit olvassak föl. Hát akkor felolvasok három verset, jó? És akkor mindenki, nem mondják, hogy itt mindenki szeret felolvasni. Hát ez egy, én most a hazánk állapotát nem tartom rózsásnak, de ezzel gondolom egyetértünk mindannyian egyébként. Hiszek már bizonyos értelemben a csodákban. Azt írta Németh László, gondolom a neve mindenkinek ismerősen Cseng, a nagy magyar író, akit én nagyon kedvelek és foglalkoztam a munkásságával, azt írta, hogy maratonnál a reménytelenség győzött, ugye? Ugye a perzsákkal szemben, hát bízhatunk, hogy a maratonnál, ha így alakult. Én mindenfajta mutatók alapján a kultás életét sötétnek látom, de bízom benne, hogy jobb lesz, de egészében mind kulturális szempontból, mind érték szempontjából szerintem egy retiráló korszakban vagyunk. Ebből nem az következik, hogy feladjuk, hanem hogy igenis cselekedjünk. De hát mindezzel együtt én két verset írtam a magyarokról. Az egyik az egy sötét tónusú, a másik egy nagyon rövid és nem sötét tónusú. Ezt a kettőt olvasom egymás mellett, hát ha kiegészítik egymást. Ezt a verset egyébként Dinnyi és Jóska barátomék megzenésítették, egy CD-n is megjelent. Magyarok, fogyunk, romlunk, mégis megvagyunk. Győztes, vesztes, ez is mi vagyunk. Pusztít, éltet, átkunk, áldásunk, jövőt gyilkol, testvértúlásunk. Hiszünk vagy nem, Isten megsegít, talán úgy, hogy éppen nem segít. Talán hitünk így is megmarad, talán lesz még nekünk virradat. És ennek az ellenpontja, rövid vers, intelem hazánk fiaihoz. Okosan így áll, ha nem is racionálisan. És ha egy versemet még felolvasok, illetve még egy plusz egyet, aztán megvonom magamtól a szót, ahogy a parlamentbe szokás. Ezt a versemet egy, azért olvasom fel, mert összes ajtómat kitárom a címe, és részint kötet a címadó verse, részint van egy Quasimodo költőverseny, minden évben Balatonfüreden, talán ismerős ez a Quasimodo, a Nobel-díjas olasz költő, és minden évben Balatonfüreden költőversenyt hirdetnek, be lehet nevezni versekkel, és ez a versem kapott egy ilyen kitüntetés vagy díjat, vagy minek nevezzem. Mondtam, hogy ezért felolvasom meg, tán más szempontból is, rövid, összesen 8 soros, nem vagyok hajlandó hosszú verset írni, mert azt kevésbé olvassák el az emberek, meg nem is tudok tán hosszút. Összes ajtómat kitárom, torlasz teljesebb nem lehet. Átütik falát gyermekek, angyalok és buldózerek. Összes ajtómat kitárom, és szabad az út befelé. Utolsó ajtó kilincse, tékozlásé vagy istené. És még egyet, aztán nyugodtan folytsák belém a szót. egy szabad verset és ennyi kötött vers után. Ennek az a címe, hogy Kalandor vagyok és tisztességes. Nevezzük arcpoétikának. Kalandor vagyok és tisztességes. Minden érdekel, és betartom a játékszabályokat. Moralizálni pedig nem fogok, nem szoktam. Ezért tudom, mi a bűn és mi a jó. Ezért vagyok különb annál, aki csak kalandor, vagy csak tisztességes. És szerény vagyok, talán büszke, de először mindig kedves, szinte alázatos. Ha megváltozom, oka van. Mert miként a pápa, nekem szent atya, szólt a gyermekekhez, szolgáljátok a szabadságot. Célom, szolgáljam a szabadságot, szabadságotokat. Ha ebben akadályozol, akadályoztok, örök. Mondtam, kalandor vagyok, és tisztességes. És végül, tényleg utoljára, van egy kislányom, Laci jól ismeri, úgy volt, hogy együtt jövünk, aztán más program jött közbe, közben a kislánya meg is betegedett, most emelkedése van, úgyhogy itt búcsúzóul, mármint úgy értem, önmagamtól búcsúzóul, hogy megmondtam a szót, a kislányom, aki nem nagyon beteg, csak megfázott, felolvasok egy verset, amit nagyon szeretek, gyerekszoba, leányomnak, kisságának. A szobád nekem galaktika, csillagok a játékszerek, és nem árvák a felnőttek itt, míg nem nőnek fel a kisdedek. Adoptálj engem, megteheted, tegyél gyerekké gyermekem, játszunk együtt csillaghullásig, hullás, amíg legyél velem. Köszönöm szépen.
Jó, mi is köszönjük. A következő kérdésem az lenne, hogy egy kicsit nagyobb kitekintésbe országos szinten. Hogyan néz ki a könyvpiac, hogyan néz ki egy könyvnek a helyzete? Itt gondolok arra, hogy meddig tartják forgalomba, illetve végre a kiadóhoz milyen árarányok kerülnek vissza. Tehát hány könyv jelenik meg, és ennek a folyamodványa?
Ugye arról beszéltem, hogy a irodalmi művek nem mennek annyira, de ez se egészen igaz, mert azért vannak könyvek, amelyek mennek. De nézzük a könyvkiadás egészét, tehát inkább onnan messziről közelítsünk meg, mert egészében a könyvkiadás még sincs annyira rossz helyzetben, mondhatni, nincs is rossz helyzetben, legfeljebb kezd rossz helyzetben lenni. Ami a konkrét tényeket illeti, van egy általános tendencia, hogy egyre több könyv cím jön ki, ebben minden benne van, a tankönyvtől a második, harmadik kiadásig, az új könyvtől a Verne Gyula könyv kiadásáig, tehát egyre több könyv cím jön ki, de a példányszámok azok csökkennek, egyre kevesebb példányszámba jön ki az adott könyv. Ha ezt nevesíteni akarom, illetve számszerűen megfogalmazom, akkor ez azt jelenti konkrétan, hogy Magyarországon évente, meg fognak lepődni, több mint 11 ezer könyv jön ki, mint cím. Az nagyon-nagyon sok, hát rengeteg egyébként, hál' Istennek, hadd tegyem hozzá. Most a könyves forgalom egésze egyébként az Magyarországon 65 milliárd forint, ami különben eléggé sok. Ami rossz, illetve jó volt, hogy a könyvkiadás mindezzel együtt, hogy néhány panaszót tettem, mert a könyvkiadás egészen működik, az emberek azért szeretnek könyvet vásárolni, ajándékkönyvet, ismeretterjesztő könyvet, célirányosan vesznek könyvet, utazni akarok úti könyvet, tehát ilyen merkantilista módon vásárolnak. Ami a lényeg, hogy ez a 65 milliárd, ami egy átlag, az korábban úgy alakult egy-két évvel, hogy a sokat emlegetett GDP fölött, ugye ez a bizonyos GDP, ami egy mutató az ország gazdaság életének a szempontjából, a könyvkiadás a GDP átlaga fölött ment fölfelé. Tehát jobban működött, mint az egész ország, ugyebár? Most ez sajnos egy-másfél éve szomorú szívvel kell mondanom, hogy megfordult, és a 65 milliárd környékén mozog, de elindult lefelé a GDP alá, ami azért is nem jó, mert a GDP is egyre alacsonyabb, mint tudjuk, 1,4%. Tehát ez egy borzasztó ördögi kör, mert hogy az egy általános szociológiai tapasztalat, és még én is így vagyok ezzel, és mindenki így van, hogyha anyagi visszaesés van, akkor az emberek ugyebár két dologba fektetnek kevésbé. Az egyik a szolgáltatás, kevesebb pénzem van, akkor kevésbé megyek be vendéglőbe vacsorázni, vagy inni egy sört, teljesen belátható. A másik pedig a kultúra, vagyis a könyv. Tehát itt mondjuk belátható időn belül igazán jó helyzet nem lesz, mert nem én mondom, hanem közgazdászok mondják. Úgyhogy egy ország gazdaság élete lefelé megy, akkor azzal párhuzamosan lefelé indul a kulturális fogyasztás, sőt vehemensen lefelé indul, és ha az ország prosperálni kezd, vagyis null pontról elmozdulva elindul fölfelé gazdaságilag, tehát megindulunk mondjuk egy normális GDP irányába, akkor a kulturális fogyasztás csak körülbelül két év múlva követi ezt, Mert először az emberek az elmaradásukat pótolják, megveszik a gyereknek a meg nem vett cipőt, vagy kifestetik a lakást, mert nem tudták kifesteni, egy-két év még kell. Hát ha most lenne egy drámai pozitív változás, most, itt és most, hiketnunk 2007. október, nem tudom, 14-én, vagy hányadikán, vagy 13-án, hányadikán van ma? 13-án lenne pozitív változás, ugyebár, akkor is a konkrét kulturális mutatók csak két év múlva jeleznék ezt vissza. Úgyhogy ez nem egy túlságosan jó helyzet. Na most ami még itt a kérdésre válaszolva, és a ráadásul az egész könyvkiadásnak egy olyan rákfenéje, ami egyébként nem csak magyar jelenség, mert Európában is hasonló a helyzet, hogy igen magas az úgynevezett árrés, ugyebár, vagyis amennyire a könyves eladja a könyvet. Ez azt jelenti konkrétan, hogy van egy könyv, ami 2000 forintba kerül, a könyvesboltos vagy a terjesztő ezt a könyvet nem veszi meg készpénzért, csak úgymond bizományba veszi át, tehát hozomra veszi, átveszi a könyvet, és a 2000 forint, leegyszerűsítve, a 2000 forintból, ha eladja a könyvet, mondjuk egy könyvből induljunk ki, mint példa, és eladja a könyvet, akkor gyakorlatilag az árrés átlagosan 50%, 45-50% között mozog, tehát a 2000 forintért én adok bizományba egy kiadó, egy terjesztőnek egy könyvet, és ő eladja egy-két hónap múlva, és elszámol onnantól számítva egy-két hónap múlva, tehát hosszú átfutások vannak, akkor 1000 forintot kap vissza a kiadó. Na most ez nem túlságosan jó, valljuk be, pláne, hogy alacsony a példányszám. Tehát ilyenkor van az, hogy az ember támogatás, féltés nehézség, attól mi ki több könyvet támogatás nélkül is, például kiadtunk egy Nemeskürti István könyvet, egy Csongor és Tünde tanulmánykötetet. Azt nyilván, ha nem érted félre, Laci, de a Nemeskürti egy fokkal ismertebb, mint te, sőt, egy fokkal ismertebb, mint én. Tehát egy nagy név az elviszi a könyvet. Vagy nagyon adtunk ki egy kárpátaljai úti könyvet, mert hogy az emberek valamiért, és hál' Istennek, hogy így van, megindultak, van egy nagy egészséges turizmus Kárpátalja és a Magyarország között, itteni viszonyok is nyilván nem véletlenül így alakultak. Tehát szükség van az úti könyvre. Tehát valamikor érdemes kérni saját pénzből is, valamikor támogatás, de az egész rendszer mégis az, hogy a bizományi átvétel az eléggé megkeseríti a dolgot. Úgy nagy általánosságban, én megmondom önöknek őszintén, többen cikkeznek, hogy a 21. század a kereskedőknek a századon. Valóban nem túlságosan szellemdús százat élünk itt a 21. században. Nekem felfoghatatlan az, hogy a kereskedő mindig meggazdagszik, aki a terméket eladja, a terméket elhagyja, meg lehet, hogy ilyen hal. Nekem felfoghatatlan, hogy az a parasztember, aki a krumplit a földből kiszedi, és az állatot fölneveli, az gyakorlatilag tönkre megy meg a kereskedő. Itt valami ellentmondás van, de én ezt nem tudom igazán felfogni, hogy miért van így, vagy legalábbis vannak sejtéseim, de kár belemenni. A könyvkiadásnál is érvényes ez bizonyos értelemben, hogy a könyv előállítója, jelesül a szerző, netán a kiadó, ugye teljesen belátható, hogyha matematikai nézzük, akkor hogyha 50%-ot elvisz a terjesztés, akkor a kiadónak 50%-ból kell mindent kigazdálkodnia, ugye? És az 50% pedig munkanélkül megkapja a terjesztő, hiszen ő, ami nem egészen igaz, mert ő is dolgozik vele, meg hát ugye boltot kell fönntartani, azt neki van egy csomó költsége, de lényegesen kevesebb, mint a kiadónak, és mégis ővé az 50%. Ez egy furcsa dolog, de mit tudunk csinálni. Körülbelül ennyit gondoltam itt a...
Jó, én azt hiszem nagyjából átfutottuk mindazt a témát, amit a kérdésekkel lehet érinteni, úgyhogy most a kérdezés lehetőséggel titeket illet meg.
Nagyon szívesen, vagy akár a szinkron témáját, ami...
Vagy bármi, ami a kultúrához, színházhoz, bármilyen szinten, vonalon hozzátartozik.
Ott is van egy átlagos, vagy általános romlása, mint a könyvkiadásban is van, mert megsporolnak bizonyos fázisokat, nem korrektúráznak, nem szerkesztik, tehát hibás termék kerül ki. Meg a szinkronban is sajnos ez a rettenetes spórolás, meg a gyors tempó ott is megmutatkozik, mert amikor azt tévét nézem, és azt hallom, hogy két néger beszélget egymással, és látom is, egyik néger azt akarja mondani a másiknak, hogy jól nézel ki, és a fordító úgy folytatta, hogy jó színben vagy, akkor van egy érzésem, hogy nem a legjobb fordítás, ugye. És sorolhatnék, mert gyűjtjük ezeket a példákat, ugye, hogy garmadában tudok például. Vagy egy amerikai filmben két bűnöző beszélget egymással, te is voltál katona, igen, régen, és hol szolgáltál, mondja mondjuk a néger bűnöző, már egyszerűen négert mondasz, szóval a bűnöző, csak azt mondja, hát szolgáltam a honvédségnél, hát ez se a legpompásabb fordítás, mert Amerikában a Hargitán volt honvéd, ugyebár, de nem hiszem, hogy Amerikában sok honvéd, úgyhogy ez is egy érdekes terület.
De ezek szerint van értelme nézni a tévét.
Van, mert jókat rög az ember. Igen. De egy férdes nesek, azért vannak remek szinkronok, szóval csak, és nem lehet az önmagukból megérteni. Nekem veszőparipám, hogy a könyvkiadás nem lehet önmagából megérteni, meg a szinkron se, meg a színházat se, semmit, újságot se, hanem egy lelke helyezem maga szövetébe, a magyar kulturális életbe, akkor egész ország viszonyrendszerébe, Európába, és akkor valamit talán megsejtítünk a dolgokból körülbelül.
Na, most akkor
most jönnek a kérdések. Kartásnyi kérdések most következnek.
Én sportszerűen vártam, hogy hát ha a többieknek lesz kérdése, de úgy látom, hogy kicsit bátortalanok, de hát ha megjön a kedvük. Nekem viszont rögtön kettő is lenne. Az egyik irányul, hogy mennyire segíti vagy hátráltatja a Hungarobox kiadót a digitális terjesztés. A másik pedig inkább a mai magyarországi pedagógusoknak egy nagy problémájával foglalkozik, hogy és érdekelne a véleményünknek is arról, hogy a funkcionális analfabétizmus gyakorlatilag mennyire probléma itt a főterjesztés szempontjából, én szerint.
Hát a digitális az befolyásolja evidens módon a dolgokat, ugye?
Pozitív vagy negatív?
Negatív irányba, de nem feltétlenül. Szóval a számítógépes ismeret is ismeret természetesen. A legnagyobb baj szerintem az, és nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, meg inkább akkor a másikról beszélnék, hogy azt szokta valaki mondani, hogy korunk a jól informált tudatlanság kora. Ugye? Tehát információkat gyűjtünk, ami rendkívül fontos, mert információ hatalom, de van azon túlmutatón is valami. Hát a művészet, az irodalom, a kultúra, meg egyáltalán az olvasás, ez egy más jellegű valami. Az is információ, de egy teljesen más jellegű információ, mert ez a fantáziával és sok minden van összefüggésben. Most nagyon röviden érintve ezt a kérdést, aztán rátérek az iskolai dolgokra. Ugyebár azért kell olvasnia az embernek, vagy ha nem is olvasnia, hát a gyerek még nem tud olvasni nyilvánvaló módon, a 3 éves gyerek, a gyereknek mesélni kell, vagy föl kell olvasni neki, ugye? Nem pedig oda tenni a tévé elé. Én nem vagyok se tévé, se számítógéppelenes, mind a kettőt a gyerek is használhatja maga szintjén és a maga időtartamában. De a dolog lényege az, hogy az emberi fantázia az 2-3 éves korba kezd kialakulni. Na most egy felnőtt személyiségnek teljes fantáziával, ha úgy tetszik, kiérlelt, megérett, felnőtt fantázia világgal kell rendelkeznie. Na most, hogy én a gyerekemnek, vagy bárki a gyerekének kiskorában arról mesél, hogy a királyfi megy az erdőben, lóháton, és keresi a király kisasszonyt, akik csúnya bácsik üldöznek, akkor a gyerek akarja, vagy nem akarja, nem is tud erről, nyilván nem apercípjel jön maga számára, de fantázia képek alakulnak ki a fejében, ugyebár? Vagyis akkor a királyfi az ilyen lehet, a ló az olyan, a szél az süvít az erdőbe, a királylány szőke, vagy nem szőke, stb. Na most, ha ezek kimaradnak, és aztán később is kimaradnak, meg akkor iskoláskorban is kimaradnak, akkor először is, aki nem válik gyerekkorban rendszeresen olvasóvá, az nem lesz soha rendszeres olvasó. Lehet, hogy azért nem lesz rendszeresen olvasó, mert a szülők sem olvasnak otthon, ugyebár ez az egyik. A másik, hogyha nem alakul ki a kellő fantázia, akkor az az ember az megreked, nem azt mondom, hogy beteg, mert egyáltalán nem beteg. Csak valamilyen szinten megrekedt, és nem tudom más kifejezést használni, de a korunk fogyasztói társadalmában a konzum idióta szerepet veszi át, aki gondolkodás nélkül mindent elfogad, érvényes a könyvre, a médiára, a politikára, tehát magyarán nem egy felnőtt személyiség, hanem olyan személyiség, akit manipulálni tudnak ugyebár. Egy fogyasztói ember lesz, mert a mai kor azt sugallja, hogy csak materiális értékek vannak. Na most én nem arról beszélek természetesen, hogy Isten hit feltétlenül. Én arról beszélek, hogy az életben vannak nem materiális értékek. Nem a transzcendens dolgokra gondolok, vagyis arra, hogy Isten vagy más világ, mondhatnám, hogy arra is, de most nem erre gondolok. Hanem azt sugallja a mai kor, hogy megfogható konkrét értékek vannak. A te életednek az az értelme, hogy a tévét az minél hamarabb cserült ki egy korszerű tévére, ugye? Ezért dolgozzál, mint a hülye, fizessél, és egy korszerű tévére cserült ki. Semmi baj, nekem korszerű tévén van, fétesenség, de van mellette más, és legalább olyan fontos, hogy a tévében normális műsort nézzek, egyáltalán normálisan fogjak föl valamit. Vagy ezennyi más, nem materiális érték van, ugyebár a barátságtól a tisztességen át sok minden más. Na most visszatérve itt az olvasásra, nekem az valóban van egy olyan kategória, funkcionális analfabetizmus, vagyis ha valaki abszolút semmit nem olvas. Semmit nem olvas, és sajnos ez a gyerekek körében is bizonyos értelemben terjed, mert hogy a gyerekek, illetve a mostani fiatalok azon túl, hogy nagyon kevesen olvasnak sajnos rendszeresen, igen nagyfokú tudatlanságról tesznek tanúbizonyságot. Na most ez nem az a baj, hogy valamit nem tudnak, persze az is baj, mert ismertekre szükség van, hanem az a baj, hogy a kulturális fogalmak, a kulturális tényezők és a személyek, azok összekötnek embereket, mint családokat a legendák és az anekdoták. Ha én kimondok egy nevet, ugyebár azt mondom, hogy Petőfi Sándor, akkor körülbelül mindenki tudja, hogy miről van szó. Vagy azt mondom, hogy Berzsenyi Dániel, és mondhatnék neveket, körülbelül tudjuk, hogy miről van szó. De a mostani generáció, ezt tapasztalom, mert hozzánk jönnek a 20 évesek, hogy egy-egy olyan nevet kimondok, ami elméletileg össze kéne, hogy kössön valakivel, ugye? Hiszen közös élmény forrás, mert ő is tudja, hogy ki volt az, én is tudom, ő is olvasott tőle, de ez nem csak férteslenes, nem csak könyvekre vonatkozik, ez vonatkozik festőkre, zenére, egyáltalán bármi, ami kultúra, vagy valamilyen értéket képvisel, és nincs meg ilyenkor a generációk között, nincs meg a folytonosság, a kontinuitás. Tehát egy légüres tér keletkezik, nem tudok miről beszélni, ez a legnagyobb bajom bizonyos esetben, mert nem talál meg azt a közös valamit, ami összeköt minket. Ami lehet egy kulturális alkotás, lehet egy művész, lehet egy zenei alkotás, lehet egy irodalmi alkotás, bármi lehet. És főleg ezt érzem veszélyesnek. Na most ráadásul ő azt szokták mondani, és persze én elfogult vagyok némileg, mint könyvkiadó, és elfogult vagyok némileg, mint szerző. De manapság ott tartunk, hogy az számít rendszeres, az számít értelmiségi embernek, az értelmiség létet messze nem diplomához kötöm feltétlenség, mert Ady Endrének nem volt diplomája, úgymond csak gimnázium érettségie volt, Veres Péternek, akit mindjárt ismerünk, egy nagy parasztíró volt, neki 4 általánosa volt, tehát nem diplomához kötöm. De az számít igazán értelmiségnek, aki rendszeresen olvas. Mert az nem értelmiségi, aki elmegy, és a műcsarnokba éppen bedobnak egy nem tudom milyen, amúgy nagyon kitűnő impresszista festőnek a kiállítását, és sorbál, és egy évben egyszer elmegy a műcsarnokba, és megnézi, ami nagyon helyes, hogy megnézi féltetlenség, de az a rendszeres, a értelmiségét alapja a rendszeres kulturális fogyasztás. Na most ezt pedig fiatal korba kell elkezdeni, ugyebár ez a tanár felelőssége, nekem a tanárokról nincsen rossz véleményem, viszont relatíve rossz véleményem vagyok a szülői háttérről egyébként, megmondom őszintén. Mikor volt az a sokat emlegetett Való világ a tévében, biztos emlékeznek rá, ugye?
Ne provokáld a közönséget, ők ilyet nem néznek.
Na mindegy, lényeg az, hogy ez megtörtént eset, ez a felnőtt lakosság fele nézte a Való világot. De nem az a baj, hogy nézte, hanem az a baj, hogy élvezettel nézte és rendszeresen nézte, mert mindenbe bele lehet nézni, mindent kicsikét ki lehet tapasztalni, meg lehet tapasztalni, hanem ott lógtak előtte, ami egy agyrém szerintem, de nem is ez a lényeg, hanem a iskolába a tanárt megkérték, hogy tegye át a szülői értekezlet időpontját, mert hogy nem tudják akkor a gyerekkel együtt nézni a Való világot. Na most ez megtörtént, fértésnenség, és ezt nem akarom általánosítani. De ezek a problémák ugyebár, nem csak az, hogy az ember nem olvas, az a dolog egyik része. A másik, hogy helyette mit csinál ugyebár. És az se baj, hogy tévét néz, hanem a tévében mit néz, mert a kultúrszociológusok szerint a rendszeres tévénézés, én nagyon szeretek tévét nézni, fetesnelség, a rendszeres tévénézés az nem számít kulturális fogyasztásnak. És aztán nem kell bizonyítanom, hogy miért nem, mert milyen dolgok vannak benne, a sok jó mellett is, meg folyamatosan megszegnek mindent, mert a média törvény értelmében a kereskedelmi tévében is 40% közszolgálati műsor kéne, amit egyáltalán nem tartanak be. A tévében egyszerűen hülyeségek és bárgyúságok mennek sokszor, ami nem jó. Ez se egészen igaz, mert a Duna TV-nek mondjuk a kultúrműsorok aránya 50%, a magyar lakosság egyébként statisztikailag, és én egy tudományban hiszek a statisztikában igazság szerint, ha csak nem hamisítják, ugye, mert ugye a magyar társadalomban a lakosoknak a legnagyobb része a 3 nagy csatornán szocializálódik, ez a 3 nagy csatorna a közszolgálati TV1, ami egyre rosszabb szerintem, az RTL Klub és a kereskedelmi TV2. Ez 30-30-30%, és a fennmaradó 10%-on nézik a Duna TV-t, a Spektrumot, az A TV-t, a Hír TV-t, minden egyebet. Tehát ezen nőnek fel az emberek. Hogy a dolog mennyire diszonáns, én egyetlen példával hagy éljek. Ugye a médiatörvényt, mert a olvasási szokások átalakulását nem lehet úgy megbeszélni, és ez se analfabetizmus, amit említett, hogyha nem vagyok tisztában a tévének a szerepével. Csak egyetlen egy példa. Ugye a médiatörvény 1996-ban született meg, ami úgy, ahogy volt, már születése pillanatában tudták, hogy rossz, ez úgysem fogják megváltoztatni, mert ehhez 2/3 törvény, tehát a parlamentnek össze kéne fogni, itt nem lesz változás, ez megmarad. Nem is ezért mondom. Hanem biztos, ugye nyilvánvalóan mondom, tudják, hogy van olyan, hogy közszolgálati TV1, és van, hogy közszolgálati TV2. Ugye, van a TV2. Egyébként szerintem arra nincsen szükség, csak azért csinálják, hogy a csomó szerkesztőnek pénze, de most ebben nem menjünk bele. Amikor a médiatörvény megszületett, akkor a kereskedelmi TV2 az ugyanezen a néven futott, hogy TV2, biztos emlékeznek rá, ezért volt, hogy Csiga TV meg egyebek. Na most vagy oly mértékben felületesek voltak, hogy erre nem vigyáztak, hogy a közszolgálati TV2-t ne védjék le, vagy oly mértékben okosak voltak, hogy tudták, hogy az emberek agyában benn van a TV2, mert egy normális országban, ha szabad így mondanom, úgyhogy én abszolút magyarnak is ide tartozom, hallom magam, és értett haragszom, és nem ellenem fértésnesség, de egy normális országban az első dolog az, hogy a TV2-t azt levédik, ugyebár, nem pedig oda adják egy kereskedelmi tévének. Tehát szinte direkt csinálták, az egész az, hogy az emberek bambuljanak a tévé előtt. Na most egy dolgot azért tisztáznak, hogy messze nem vagyok én tévé ellenes, mert tévét nézni kell, csak hát a dolog lényege az, bizonyos persze megszorítással, hogy a képiség az mindig könnyebb dolog, mindig könnyebb dolog. Mert a képiségnél nem kell megdolgoznom a befogadás során. Én is úgy vagyok, más is így van ezzel, hogy azt mondja, hogy nagyon fáradt vagyok, nagyon fáradt voltam, hazamegyek, mondja a főorvos a műtét után, hazamegyek, nem volt erőbb olvasni, abszolút érthető, reggeltől estig életeket mentett, teljesen megértjük, vagy aki hajtja a pénzt, mert rákényszer, azt is megértjük, tehát nem az elítélés vagy a megítélés vezérli az ember. Hazamentem, nagyon fáradt voltam, nem volt erőm olvasni, bekapcsoltam és néztem a tévét, ugye? Mert a képiség az egy könnyebb dolog, mert könnyebb terméket kapunk.
Jó, következő kérdés.
Vastán te következel, mert itt elteszem a szót előled.
Én azt szeretném kérdezni, hogy erre a 11 000 kiadóra,
ebben minden benne van.
Erre hány kiadó jut? Illetve hogy a kiadóknál is vannak-e monopól?
Van, hogyne, ez gyakorlatilag persze.
És vannak, akik éppen ugye el tudják tartani magukat, vagy ez még esetleg egy olyan befektetés?
Külföldi tőke benn van egyébként, a könyvkiadás magánkézben van, de egy viszonylag nagy területen ott van a tőke, főleg a német meg a holland tőke zárójelben. De a kérdése konkrétan válaszolva, Magyarországon hivatalosan 1200-1400 kiadót tartanak nyilván, tehát nagyon sokat, de ebben minden benne van. Egyébként bárki bármit kiadhat manapság, hivatalosan könyvnek az minősül csak zárójelbe, ami minimum 48 oldal, ez nem egészen igaz, mert egy Vörös Sándor vers 16 oldalon gyerekvers az is az, de mindegy, szóval valami terjedelmi határa is van, minden vas, tehát 48 fölött legyen, ő ISBN számot kapjon, az egy bizonyos könyvtári szám, ugye ezért kevesebb az áfája a könyvnek, és bekerül a terjesztésbe. Na most ezt az összes könyvet ugyebár elmetek 1200-1400 kiadó nyomja, de ebben mind, mondom, minden benne van. Egy könyves, tönkrement, a gimnáziumnak, akinek könyvet ad ki, működőképes kiadó kb. 300 van Magyarországon. Azt szokták mondani, hogy az a kiadó számít, hogy kicsikét komolyabbnak, ami havonta legalább egy könyvet kiad. Mi átlagosan évente 25-30 könyvet adunk ki. Már olyan kicsit komolyabb lesz.
Akkor úgy el tudom helyezni.
Úgyhogy ez a...
A legnagyobb kiadók milyen példányszámból
nagy meg? Hogy egyébben hány címet adnak ki?
Mondjuk.
Több százat. Hát ilyen nagy kiadó, nem tudom, az Európa kiadó, Alexandra, de az egész könyvkiadás is, mint a mostani életünk, abszolút átalakulóban van. Tehát itt is van egyik kiadó tönkre megy, fúzionál, stb. Van a legendás Európa könyvkiadó, mindenki ismeri, ugyebár nagyon komoly szintet képviselt. Osztovics Levente volt az igazgatója, aki dramaturg is volt, nekem tanított, egy szegény nemrégiben halt meg. És az Európa könyvkiadót nemrégiben, pedig mindenki mondta, hogy milyen jó, működik, nagyon magas szellemi tartalom, így van, bekebelezte és megvette a Alexandra. Nagy, tudják, ez a nagy Alexandra.
Az Alexandrát igen. Hívhatjuk sikersztori.
Igen. Az abszolút sikersztori, mert annak a vezetője, Matyi Dezső, az ilyen aluljáros könyvekkel kezdte két szatyor. És ez nem legenda, ez valóban egy amerikai sikertörténet. Valahogy fölvásárolta azokat az olcsó könyveket, amikor 90-es évek legelején még voltak ilyen legendás nagy példányszámok, 100 000, 150 000. Ott elmérte 20 000-rel a kiadó, egészen más volt. Akkor jöttek ki ezek a nagy szelep utáni könyvek, ugye? Mincenti, Erdély, politika, szex, asztrológia, Mária Trében természetpatikája, természetgyógyászat. Jöttek föl ezek a nagy, nagyon helyes egyébként, ezek akkor óriási sorozatokból könyvek, óriási példányszámok, és akkor a Matyi Dezső szépen elkezdte ott, és most már kétségkívül egy birodalmat épített ki. Aztán a kiadók egy része még egy, hogy úgy tudja fönntartani magát és prosperálni, hogy egyben terjesztéssel is foglalkozik. Nem úgy, hogy a saját könyvét terjeszti, hát bizonyosan az is terjesztés, én most eladok egy könyvet, az is az abszolút terjesztés, hanem úgy is, hogy vesz át könyveket, tehát két lábon áll, ugyebár részint a saját könyvei, azokat eleve terjeszti, akkor az ár is már nára marad, ugye, részint pedig más kiadóktól vesz át könyvet, és akkor ott meg a terjesztési pénz az övé. Tehát egész egy ilyen nagy mozgásban levő, élőlény a könyvkiadás.
Újra ehhez nyúlna, hogy hogyha vállalkozni szeret.
Én ezt szívesen csinálom. Én egyszerűen azért csinálom szívesen, csak egy mondat, mert inkább olyat mondok, aminek általánosító szerepe van. Én külsősként dolgoztam még a Synchron, amikor dolgoztam kiadóknak. És arra a nagy elhatára jutottam, amit mindenkinek csak mondhatok, hogy hasonlóra jusson, hogyha én más kiadónak tudtam hasznot hozni, akkor miért nem tudnék magamnak? Hát elméletileg én fontos vagyok magamnak, a saját kiadom csak fontos, mint amikor valahova dolgoztam. Hát ha ott megtudtam valamit, akkor magamnak még jobban meg tudom csinálni. Tehát érdemes belemenni egy ilyen dologba.
Jó, kielégítő volt a válasz?
Még annyit, Laci, hogy hoztam egy pár könyvet ajándékba, ezek a Laci könyvei,
a végén
és a végén majd akkor szeretettel Lacival együtt szétosztjuk a
jelenet. Jó, következő kérdés.
Nekem az a kérdésem, hogy tavaly megjelent egy 48 vagy 50 valahány oldalas füzetem, ISBN számot adott a Széchenyi könyvtárból, ezt megadták, és Egyesület a Mosolyországi Alapítvány adta ki, de nincs terjesztés, akkor ez mi? Meg minősül?
Hát, hogy csak önnek minősül, hát persze, persze. De valóban csak egy terjesztő nem jutott el?
Nem.
De miért nem? Neki is érdeke, hogy eljutassa a terjesztőhöz, mert akkor anyagi bevétel van.
Meddig ez nem volt fontos. Uh-huh.
Tehát voltak, vagy vannak megfelelő csatornák, ilyen baráti aha. kör, vagy egyéb ilyen hasonló?
Hát azért könyvnek, mindenképpen könyvnek minősül, persze. Tehát bármire azt mondtam, hogy így abszolút értelemben, hogy említettem a három pillért, de ez mindenféleképpen könyv. Tehát természetesen, ha ISBN szám van, akkor az már könyv.
De Franciában van az a szó, hogy livre, le livre, a könyv, vagy le livret, tehát mondjuk könyvecske. Így mondjuk magyarban nincs ilyen.
Nincs, ilyen nincs. Nincs.
Tehát vagy, ezzel csak vagy azt akartam, valami, vagy...
Ezzel nyilván csak, bocsánat, ezzel azt akartam illusztrálni, hogy én megírom az életem regényét, mert most manapság már mindent meg lehet csinálni. A számítógép van, tudok tördelni, szép könyvformára megtördelem, nem? Kiprintelek, három példány, bekötöm, az még persze bizonyos ebben könyv, mert be van kötve és könyv. Tehát azáltal válik hivatalosan könyvé, hogy azért mégis ISBN-t kap és bekerül a terjesztésbe. Most azért, mert nem került be a te könyv, azért nyilván azért, hogy azért az mindenképpen könyv. Csak nem értem, hogy lehet, hogy a sok terjesztőt nem, már elnézést, bizonyos könyveket nem vesz át, de néhány helyre érdemes eljuttatni, a máshol a könyvtár ellátóhoz, mert az mindent átvesz, és akkor néhány példány a könyvtárakba is eljut. Ha valami segítség kell, nagyon szívesen itt elmondom.
Szóval tulajdonképpen van könyv, van újság, tehát a sajtótermékek, vagy ilyen írásbeli szövegekre ilyen minőségek vannak. Könyv van, újság,
folyóirat, újság, folyóirat. Hát ezek a...
Ezek és a fogyasztói társadalomnak ugye a szórólapoknak
egyenek. Hát igen, csak egy mondat, bocsáss meg, csak ez fontos, hogy ugye az általános áfa az 20%, viszont a könyv és a sajtó, az ISBN száma, aminek ISBN száma van, annak kisebb az áfája. Kisebb az áfája.
Ez 5 vagy 12?
12.
12%. Jó, újabb kérdés.
Nekem lenne.
Igen, hangosan.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy tegyük fel, én ki szeretnék adni egy könyvet.
Igen.
Akkor az egyrészt milyennek a folyamata? Tehát milyen anyagi vonzatokat igényel, és ezt milyen formátumban kéne beadni?
Hát a könyvkiadásban három alaptétel van. Most anyagi szempontból a szabad így válaszolni, mert azt az volt a egyik kérdés egyik része. Az egyik, hogy milyen terjedelmű a könyv, tehát milyen vastag, ugyebár nem mindegy, hogy 80 oldal vagy 600 oldal. A másik az, hogy milyen példányszámba hozza ki a kiadó vagy valaki, mert nem mindegy, hogy 300 példányba vagy 30 ezer példányba. És van még egy anyagilag súlyosbító tényező, hogy kemény táblás vagy nem kemény táblás, mert a kemény tábla lényegesen megnehezíti. Tehát ezek az anyagi paraméterek.
De most maradjunk
ami nem anyagi,
egy első kiadásnál mondjuk egy 300-400 példányról van szó, mondjuk 200 oldal és nem kemény kötés.
Az gyakorlatilag metaforikusan szólva, nagyon metaforikusan szólva 1-200 000-ből kihozható. Na most nem konkrétan 1-200,
tehát néhány
azt jelenti, hogy 2-300 000, most teljesen egy vaktában nézve 2-300 000 forintból kihozható. Tehát amúgy nem olyan sokban van egy könyv, most mihez képest, nekem is nagy pénz félhetős ne essék, mondjuk egy vékonyabb könyv 2-300 000 forintból kihozható. Úgy értem a vékonyabb, hogy 100-150 oldal. Ami egyfelől nagyon nagy pénz, 2-300 000 forint, de másrészt meg valljuk be esetleg egy új gazdának a vacsorája, nem?
Igen.
Szóval ez most mihez képest?
Meg esetleg, hogyha van ismerős, aki a tördelés szerkesztést
akkor megcsinálja, a papírt, és ez pár száz példányra vonatkozik, nem ezer fölötti példány, pár száz példányra vonatkozik.
Gondolkodol ilyenbe esetleg?
Nem, csak van egy ismerősöm, aki verseket ír, és ő szeretné kiadni a verseket, csak még egyelőre nem talál ki.
Na, az egy másik kategória vers, ugye?
Jó, verset nagyon nem vesznek de... sajnos az emberek. Igen. Mindenki verset ír, és senki nem vesz verset. Ez az általános tapasztalat, némi túlzással. Verset, hogyha valaki nem tudom, ilyen dúsgazdag, akkor se érdemes 1-200-2-300 példányát többet kiadni, mert nem veszik meg. Ez piac nem szívja föl, a terjesztő nem veszi át, mert azt mondja, hogy olvasó nem veszi meg tőle. De ez egy kike. Én egyetlen példát lezárásképpen adsz, hogy kiadtunk egy nagyon híres hangjáték szerzőnek a könyvét, nagyon rövid leszek, egy novellás, Zoltán Péter novellás kötetét, hangjátékból írt novellák. És összesen 300 példányát tudtuk kihozni. Éppen a rádiót támogatta. És nekem utána harmatos szemmel azt mondta ez a hangjátékszerző, hogy az ez idősebb ember volt, hanem már nem olyan ismerős, gondolom mindegy, hogy az én hangjátékaim az egész Kárpát-medencébe játszották. Tehát millióan hallgatták a hangjátékaimat. De ez a pár száz könyv az igazi. Szóval a könyvnek van valami abszolút speciális varázsa, gondolom Laci is megerősít ebben, nem?
Az személyes
szívés. Kézbe veszek, meg köteles példány aztán erre eljut pár, az utókor, az a könyvtár, az a van valami megmagyarázatlan varázsak. Szóval én nem tartok attól, hogy vége a könyvkiadásnak meg a könyvnek, csak van egy átmódosultak a dolgok. Na, ez a lényeg.
Jó, szalad az idő, még kb. 10 percünk van, úgyhogy jöhet a következő.
Én egy olyan kérdést tennék fel, hogy például az Alexandránál, én Ovonnek-én dolgozom, és nagyon sok könyv jön hozzánk, hogy nincs-e valamilyen cenzúra?
Nincs. Nem is lehet.
Tehát bármit kiadni.
Mindent ki lehet adni. Mindent.
Mert az a rossz, hogy a
egyet szín... nem lehet, a Mein Kampfot nem lehet kiadni. Éppen jelzem, még azt pedig kiadták. Én azt is ügyesen tartom, nem mint a most kedvelem a Mein Kampfot, édes nehézség. Angliába ki lehet adni meg. Szerintem mindent ki lehet, mindent ki kell adni. A demokrácia erről szól. Hát én vagyok felnőtt ember, hogy én eldöntsem, hogy itten...
Igen, mert olyan rossz, hogy a szép meséket is teljesen átformálják, és egy ilyen ős káosz lesz belőle, és ebben jönnek a gyerekek.
És ez egy tudatos dolog, egy mitoszrombolás, ezt tudatosan csinálják bizonyos szerzők vagy bizonyos körök, én is értek egyet ezzel egyébként. Ez egy szabályos mitoszrombolás, nem értek egyet vele, de csinálják. Egyrészt, másrészt pedig az egész könyvkiadást nem lehet megérteni, főleg a gyerek-ifjúsági irodalmat, az amerikai hullám, nem vizsgáljuk, és a Várdizni, de rossz Várdizni, nem a jó Várdizni, nem a 101 kiskutya, a rossz Várdizni, ez a csöpögős, a számítógépes japán rajzfilmek nélkül, a villódzó, sokkoló, tudatosan manipulatív, a gyereket tudatosan fölpörgető képviségtől nem lehet elvonakoztatni. Mi kiadtunk egy, ezt még elmondom, mint anekdótát, hogy kiadtunk egy könyvet, az azért, hogy Mátyás király ifjúsága. Mátyásra sosem volt királyfi, egy ifjúsági regény. És egy szép borítót csináltunk, ilyen Mátyás, ilyen dombormű, meg ilyen piros háttér, meg holló, meg nem tudom mi. Csak a terjesztő azt mondta, az egyik terjesztő, hogy hát hiszen jó ez a könyv, de nem olyan Váldizű-szerű. És akkor kérdezem, hogy a Mátyás király hogy legyen Váldizű-szerű. Úgyhogy ez a rossz ízlés, szóval nagyon sokat számít a könyvek külső egyébként mindezzel együtt a mai dizájnos időkben.
Jó, válasz kielégítő volt?
Igen, úgy köszönöm.
Jó, következő kérdés.
Én gyors, csak azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt az utolsó könyv, amit ön elolvasott most?
Utolsó könyv?
Most utoljára mi volt az a könyv, amit elolvasott?
Laci könyvét olvastam utoljára.
De ez kötelességgel, idézőjelben kötelességgel, úgy át a szerzőidnek a könyvét elolvasni, beleolvasni.
Most újraolvastam egy könyvet, a Sánta Ferenc 5. Pecsét című könyvet olvastam utoljára, mert valamihez kellett egyébként.
De az én könyvem csak azért kerülhetett most szóba, mert tegnap jött ki a nyomdából, és hát ugye előtte azért a kéziratot illik átolvasni a kiadónak, hogy mégis mi van benne.
Van egy olyan utolsó munkaszakasz a könyvkiadásban, mert sok könyvet egyszerűen nincs időm szerkeszteni, meg korrektúrázni, ki kell adni. De a legvégén muszáj végigmennem rajta, vagy a kiadó részéről valakinek végig kell menni, ezt hívják imprimálásnak, amikor ember azt mondja, most már mehet, semmi is az a végső fázis. Tehát én mindent elolvasok a legvégén. Lehet az elején, nem a közepén, nem a könyv közepén, ugye nem a munkafázis szempontjából. De amiatt mielőtt nyomásra kerül, mindenképpen ezt végigmegyek rajta, mert az muszáj.
Jó, következő kérdés.
Van a top lista, mit olvas a magyar közönség?
Szép irodalom? Vagy bármi?
Van. Van, de ez inkább, hát most mit mondjak most a top listán, csak mondok egy konkrét dolgot, és inkább a tendenciákat mutatom, jó? Top listán most mi szerepel szomorú módon? A Havas Henriknek a Kelemen Anna. Tudják mi ez, ugye?
Nem tudom.
Valaki mondja a Lacinak, hogy ki a Kelemen Anna, meg ki a Havasári, meg ki a Havasári.
Havasáriket még
Michelin. Igen.
Na, komolyan.
Csinált egy ilyen interjút, én nem olvastam egyik, mert csak a tévében láttam. Ez egy ilyen
ki a Kelemen Anna?
Konzum hölgy. Ugye finoman mondom, itt a hölgyek előtt. Konzum hölgy, ugye? És írta egy könyvet a Havasárig, vagy interjút csinált, akkor a lány közben meggondolta magát, hogy botrány is volt közben, szóval mindegy. És ezt olva, ez a top Kelemen Anna van. Ilyen most, könyvek vannak.
Most akkor a következő, ami nem vicc, a következő Ezer Arc vendége.
Kelemen
egyik
Anna.
Vendége, nem.
Akkor eljövök én.
A Földi Ágnes, a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Szövetségének az elnöke, és egy férfi és egy nő prostituált. Úgyhogy lehet, hogy Havas Henriket nem sokára leszorítom a második helyre.
Hagyja Isten, hagyja Isten. Azért egy mondat, csak annyit, hogy statisztikai tény megint, hogy a sikeres könyvlistákon a könyvek fele az nem magyar, több mint a fele nem magyar szerző, amit szinte nem egy jó hír egyébként. Miért van az, hogy mondjuk a Lőrinc László, aki egy jó szórakoztató író, Laurence nem tudom milyen néven publikál, ilyen sznobéria. Vagy miért van az, hogy az a híres magyar szerzőnő, az a Vivian Fabl, ugye az is magyar is ilyen néven, tehát kicsit távolodás a magyar irodalomtól, ez nem jó. Távolodás a verstől és a novellától, kevésbé olvasnak. Az emberek nagyon nehezen olvasnak nem homogén könyvet, tehát heterogén könyvet nehezen vesznek kézbe, például antológiát, vagy novellát is. Tudnék, egyszerűen arról van szó, hogy a műalkotás az mindig valóság. Ugye az én valóságom létrehoz egy valóságot. Nem biztos, hogy a valóság égi mását, ahogy Arany János mondta, de valami valóságot létrehozok. Egy regény bármilyen sokszálon függ, és sokszálon áll össze, de egy homogén valóság. De egy novellás kötetben ott 12 valóság van, ugye a Pista története, a Józsi története, a Zsuzsi története, meg a Laci története. És a fáradt, mai kor fáradt olvasójának a maga valóságát 12-szer kell belevarni egy valóságba, mert 12 novella van benne, ugye? Pláne, hogyha antológia van, mert egy vers, más szerző, más stílus, más, minden más világ, hát a homogén dolgok mennek, ismeretteljesek szépen mennek, irodalmi könyvek közül pedig a regények mennek elsőlegesen, a novella vers kevésbé.
Jó, és akkor egy vissza nem térő alkalom, az utolsó kérdés lehetősége.
Az ön öt kedvence, az ön öt top listárdal.
Inkább szerzőt mondok, nem? Nem
ne, a könyvet is.
Hát nem,
is inkább. Is, akkor mondjál öt szerzőt és öt könyvcímet, nem muszáj, hogy összefüggjenek. És külföld is.
Inkább akkor úgy mondom, hogy most egy kicsit nagyképű hangzik, hogy aki mondjuk hatással volt rám az egész munkásságával, és ebben nyilván nem csak a művek, hanem az élete is benne van. A már említett Németh László, akkor Tolstoj, Nagy László, és mondjuk Ady Endre, ez a négy, így leegyszerűsítve, és utána jönnek a többiek.
Jó, egy-két könyvcímet is légy szíves.
Hát a Háborús békét nagyon szerettem, Nagy László összes versét nagyon szerettem, Adit állandóan olvasgatom, Németh Lászlónak pedig az esszét állandóan olvasgatom. Nem is a regényét, hanem az esszéit. Úgyhogy leegyszerűsítve. És még sokat mondhatom.
És piszkos
és nagyon szeret, és nagyon szeretem Rejtő Jenőt, azt is megmondom. Én nagyon jó író.
Mikor van ideje olvasni?
Én úgy csinálom az életemet, hogy engem a Nemeskült István tanított, mint mondtam a főiskolán, a színművészetén, és emlékszem, hogy egyszer mondta nekünk, az osztálynak ott ültünk másnaposan, telebagózva, fáradtan reggel 8-kor, bejött a 60 éves Nemeskülti frissen, pihenten, üdén, azt mondta, hogy gyerekek, én megmondom őszintén, nekem este 8 óra után semmi nem jut az eszembe. Én csak reggel dolgozom, és hogy kiröhögtük a tanárurat. Én olyan 15 éve váltottam a kérdésre válaszolva, és nagyon korán lefekszem, és korán kelek, és reggel olyan 5-től 8-ig olvasok, irogatok, 8:30-ig, utána beindul az élet, mert telefonálnak a szerzők, telefonálnak terjesztő, telefonál a tanítvány, telefonál ez, telefonál az, és akkor egyfolytában szervezés, meg egyéb, meg tanítás, meg egyébként reggel 2-3 órát mindig olvasok és írok, az egy ilyen indulás. Emberek mindig arra van ideje, amit akar, mindig arra van ideje, meg pénz, amit akar, ezt tudjuk egyébként. Nem vagyunk dolgok.
Hát én köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nem sokára folytatjuk.